Kedves hallgatom! Nem érzem úgy, hogy mindenki arra kap ma elhívást, hogy elmenjen külmisszionáriusnak. Bízom abban, hogy én sohasem kaptam ilyen elhívást, hogy hagyjam el országomat, és menjek idegen népek közé. Nagyon őszinte lehetek, és elmondhatom neked, hogy Isten miért nem hívott el erre a külmisszionáriusi szolgálatra. Egyik barátomnak megmondtam ezt, amikor meglátogattunk egy misszióföldet Mexikóban, és ezt említettem ismét Dél-Amerikában, amikor odaérkeztünk. Nagyon világosan látom, hogy Isten miért nem hívott el engem. Nem akarok köntörfalazni, de nincs hozzá elég bátorságom, hogy ott maradjak a messzeségben. Mivel azonban Isten nem hívott el, ezért ez még nem jelenti azt, hogy ne támogassam azokat, akiket elhívott. Támogassuk őket munkájukban, és imádkozzunk értük, meg bátorítsuk a misszionáriusokat. Ez azoknak is szól, akik idehaza terjesztik Isten igéjét. Egy-egy háborúban a becslések szerint minden fronton harcoló katona mögött 10 embernek kell lennie, akik ellátják őt élelemmel, ruhával, orvosi gondoskodással és lőszerrel. Ez igaz Isten hadseregére nézve is. Esdrás korában, akik nem tértek vissza, felelősnek érezték magukat abban, hogy támogassák Jeruzsálembe visszatért testvéreiket. A visszatért csoport a szegényebb néposztályhoz tartozott. Köztük voltak Júda és Benyámin családfői, meg a papok és a léviták. Egyszerű emberek voltak. A zsoltáros ezt mondja: az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. 25. Zsoltár, 9. vers. Ezek megértették az idők szabát, ezért visszatértek országukba. Círus király pedig előhozatta az úrházának az edényeit, amelyeket Nebukadnezár vitt el Jeruzsálemből, és saját istenei templomának ajándékozott. Ezrás könyve, 1. rész, 7. vers. Miként szerezte meg Círus az úrházának az edényeit? Azokat Babilonban használták és megszentségtelenítették, amikor Belsatszár király részeg lakomáján egy éjszaka Babilon a médek és perzsák kezébe esett. Dániel följegyzi ezt. A bor hatására megparancsolta Belsatszár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nebukadnezár hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Dániel könyve, 5. rész, 2., 3. és 4. vers. Még ugyanazon az éjszakán Babilon városát elfoglalták. A perzsa királyok félretették ezeket az edényeket, és amikor Círus lett a király, az edények is birtokába kerültek. Isten gondoskodott róluk. Most a szent edények, szentek abban az értelemben, hogy Isten szolgálatára készültek, a papok és a léviták kezébe kerültek, akik visszatértek Jeruzsálembe. Előhozatta ezeket Círus perzsa király Mitredát kincstárnok felügyeletével, és szám szerint átadta Sésbatszarnak, Júda fejedelmének. Ezrás könyve, 1. rész, 8. vers. Amint hivatalosan átszállították a zsidóknak, bizonyos részleteket ismertettek meg velük. Ez volt a számuk. 30 aranytál, 1000 ezüsttál, 29 kés, 30 aranyserleg, 410 másodrendű ezüstserleg és 1000 más edény. Összesen 5400 arany és ezüst edény volt. Mindezt magával vitte Sésbatszár, amikor a foglyok elmentek Babilóniából Jeruzsálembe. Esdrás könyve, első rész, 9., 10. és 11. vers. Ezek az edények óriási értéket képviseltek. Most visszaküldik valamennyit Jeruzsálembe. A második fejezet felsorolja a Jeruzsálembe Zerubbábel vezetésével visszatértek listáját. A Júda tartományából valók közül ezek tértek haza a számüzetésből. Nebukadnezár, Babilónia királya vitte őket fogságba, de visszatérhettek Jeruzsálembe és Júdába, kiki a maga városába. Zerubbábellal jött Jésua, Nehemjá, Szerájá, Reéláá, Mordokaj, Bilsán, Miszpár, Bigvaj, Rehúm és Baaná. Az Izrael népéhez tartozó férfiak száma a következő volt. Esdrás könyve, második rész, első és második vers. Ennek a listának az olvasása próbára teszi a kiejtésünket. A héber nevek eléggé megváltoztak a fogság előtti nevekhez képest. Aztán a fogság után a nevek közé bekerültek a perzsa és babiloni nevek is. Figyeljük meg a második versben Nehémiá nevének említését. Ez nem az a Nehémiás, aki a nevét hordozó könyvet írta. Nehémiás, az író, nem tért vissza az országba az első csoporttal. Aztán itt van Mordokaj neve is, de ez nem ugyanaz az ember, akit Eszter könyve említ. Amint olvassuk a listát, láthatunk nagyon érdekes neveket, például Anátót férfiait. Anátótból valók 128-an. Esdrás könyve, második rész, 23. vers. Ez elég nagy csoport egy kis faluból a visszatérők között. Már láttam azt a kis falut, és a helye nagyon érdekes, mert Jeremiás éppen ott vásárolt földet magának. Emlékszünk rá, hogy Jeremiás korában Izrael gyermekei közel voltak a fogságba vitel idejéhez. Nem nevezném e föld megvásárlását jó beruházásnak abban a korban. Amikor Jeremiás földet vett, akkor nem tűnt olyannak a helyzet, hogy van jövője Izraelnek. De Isten megvásároltatta vele azt a földet annak jeléül, hogy Júda helyre áll. Jeremiás tette a hit cselekedete volt. Isten megígérte, hogy népe visszatér az országba, és vissza is tért. Ezeknek az anátóti férfiaknak volt lepecsételt írással igazolt jogos igényük a földre nézve, mert Jeremiás megvásárolta és nekik adta. Visszatértek birtokuk elfoglalására. Ennek történetét Jeremiás könyve 32. fejezetében olvashatjuk. Nagyon sok értékes tanulságot találhatunk ebben a szakaszban. Munkatársak lehetünk ebben a vállalkozásban, egyesek újjáépítik a templomot, mások Isten igéjét hirdetik, megint mások elmennek misszionáriusnak, mások támogatják a misszionáriusokat. Valami nagyon csodálatos van ebben, mégpedig az, hogy mindnyájan jutalmat kapunk egy napon. Aki dolgozik, az mind számíthat a megjutalmazásra. Valamennyien megjelenünk Krisztus ítélőszéke előtt. Minden hívő megjelenik akkor, ahogy megvan írva, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Második Korintusi levél, 5. rész, 10. vers. Ehhez még hozzá kell tennünk a következőket. Az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. 1. Korintusi levél, 3. rész, 13., 14. és 15. vers. Amikor Korintusban jártam, fényképet készítettek rólam, amint a Bema ítélőszék helyén álltam. Senki nem ítélt akkor azon a helyen, de nem is kapott jutalmat. De egy napon majd odaállok én is Krisztus ítélőszéke elé. Nem akarom, hogy kárhoztasson. Nem akarom, hogy azt mondja, hogy fát, szénát, pozdorját építettem. Nem akarom, hogy a munkám füstbe menjen. Azt akarom, hogy legyen egy kis arany a munkámban. Az énekesek ezek voltak. Ászáf leszármazottai 128-an. Ezrás könyve, 2. rész, 41. vers. Volt 128 énekes, akik visszatértek az országba. A dicséret és örvendezés lelke töltötte szívüket és életüket. Nagyon sok megéneklésre való témájuk volt. Érdekes, hogy több énekes tért vissza, mint lévita. Ezrás könyve, 2. rész, 40. vers. A papsághoz tartoztak Hobajjá fiai, Hakkóc fiai és Barzillaj fiai. Ez a gileádi Barzillaj egyik leányát vette feleségül, és róla nevezték el. Ezek keresték bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták, ezért meg kellett válniuk a papságtól. Ezrás könyve, 2. rész, 61. és 62. vers. A papok három családja nem tudta bizonyítani a nemzettel való kapcsolatát a genealógiai följegyzések alapján. Mivel nem tudták bemutatni származásukat, ezért hivatalosan kizárták őket. Mégis megengedték nekik, hogy a zsidókkal együtt visszatérjenek az országba. Ma Isten gyermekének tudnia kell, hogy Isten fia. Pál apostol elmondhatta. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Timóteushoz írt 2. levél, 1. rész, 12. vers. Pál tudja, hogy kiben hisz. Nekünk is tudnunk kell üdvösségünkről, barátom. Mert ez nem csak az úgy gondolom, vagy a remélem alapján áll. Az egész gyülekezet összesen 42.360 fő volt, azon kívül 7.337 rabszolga és szolgáló leány, meg 200 énekes és énekesnő. Ezrás könyve, 2. rész, 64. és 65. vers. A Szentírásnak ez a fejezete megadja a Zerubbábel vezetésével hazatértek létszámát. A gyülekezet létszáma 42.360, a szolgák és szolgáló lányok száma 7.337, a férfi és női énekesek száma 200. Ez együttesen 49.897. A Jeruzsálembe a fogság után visszatértek első csoportja csak körülbelül 50.000 főből állt. A következő delegációban, amelyet Ezrás vezetett, csak 2000-en tértek vissza. Voltak más hazatérők is, amivel együttesen körülbelül 60.000-re rúgott a nép létszáma, de abban a korban már több millió izraelita lehetett. Láthatjuk, hogy a nagy többség hátra maradt Babilónia földjén és más területeken ahelyett, hogy visszatértek volna az ígéret földjére. Amikor elérkezett a 7. hónap, és Izrael fiai már a városokban voltak, egy emberként összegyűlt a nép Jeruzsálemben. Ezrás könyve, 3. rész, 1. vers. Nyilvánvalóan időköz van a 2. és 3. fejezet között. Ezrás könyve 2. része összegezte Izrael hazatérő fiainak létszámát. Magukkal vitték javaikat, hogy újjáépítsék a templomot, és helyreállítsák az országot. A közbelső időben fölépítették otthonaikat, mert később úgy találjuk, hogy Haggeus dorgálta őket saját házaik építése miatt és a templom elhanyagolásáért. Időközben eltelhetett jó néhány hét, néhány hónap, esetleg 2 esztendő is. Ekkor fogott hozzá Jézsua, Jócádák fia, szolgatársaival, a papokkal, és Zerubbábel, Sealtiel fia, testvéreivel együtt, hogy felépítsék Izrael istenének az oltárát, és égő áldozatokat mutassanak be rajta úgy, ahogyan megvan írva Mózesnek, Isten emberének a törvényében. Ezrás könyve, 3. rész, 2. vers. Engem leginkább az érdekel, hogy kutatták a Szentírást, és rátaláltak mindarra, ami megvolt írva Mózes törvényében. Amikor megértették az írottakat, nem voltak ellentmondások és véleménykülönbségek. Nem csak visszatértek az országba, hanem visszatértek Mózes törvényéhez is. A Biblia volt a tekintélyük. Semmilyen más véleményt, egyéni eszmét nem vettek be döntésükbe. Nem kényelmi szempontok alapján döntöttek. Itt van valami, amit megegyezhetünk magunknak. Amit az emberek mondanak és gondolnak, nem fontos. A Szentírás mindenre elegendő, és benne megvan minden tanács, ami szükséges az Istenhez hűségesek irányítására, bármilyen különös időszakban az egyháztörténelem folyamán. Ezért nem beszélek módszerekről, pszichológiáról és másról. Prédikálom és tanítom Isten igéjét. Szükséges látnunk Isten teljes igéjét, de nem csak az ismerős és agyon használt ige szakaszokat. Hálás vagyok Istennek azokért a jól ismert fejezetekért is, de azt hiszem, hogy azokat azért használtuk agyon, mert elhanyagoltuk Isten igéjének többi szakaszait. Amikor Isten teljes igéjét vizsgáljuk, nem szükséges ahhoz semmilyen más könyv, hogy megtudjuk a boldog házasság titkait. Isten igéjében megvannak a válaszok. Miért nem megyünk vissza a forráshoz? A régi helyén állították föl az oltárt, mert rettegtek a tartományok népétől, és égő áldozatokat mutattak be rajta az Úrnak, reggeli és esti égő áldozatokat. Ezrás könyve, 3. rész, 3. vers. Az oltárt fölállították, hogy égő áldozatokat mutassanak be. Ez az oltár, ahogy már korábban láttuk, Krisztus keresztjéről beszél. Az égő áldozat, amit rajta fölajánlottak, beszél Krisztus személyéről, és értünk hozott áldozatáról. Krisztus önmagát ajánlotta fel szeplőtlen áldozatul Istennek. Ő meghalt a bűnösök helyett. Amikor áldozatukat fölajánlották, akkor összejöttek Krisztus személye és engesztelő halála körül. Ez ma is találkozó helyük a hívőknek. Minden hívőnek meg kell értenie, hogy akik bíznak Krisztusban, mint megváltójukban, és bekereszteltettek a Szentlélek által a hívők közösségébe, az egyházba, azok testvérek. A testvérem egy velem, akivel közösségem lehet. A közösség nem az ember bőrének színétől, társadalmi helyzetétől, vagy gazdagságától függ. A közösség nem függ attól a ténytől, hogy valaki római katolikus, református, baptista, metodista, nazarénus, pünkösdi, vagy más felekezethez tartozó. Ezek egyike sem számít. Vajon hisz-e Jézus Krisztusban? Ez mindennél fontosabb. Ha valaki Isten gyermeke, akkor találkozik Isten gyermekeivel, és közösségben van velük. Ez nagyon csodálatos tény. A fogságból hazatértek között csodálatos egységet találunk, aminek jellemeznie kell Isten gyermekeit. A zsoltáros ezt mondta: ó, mély szép és mély gyönyörűséges, ha testvérek egyetértésben élnek. 133. Zsoltár, első vers. Ezek az emberek szegényen tértek vissza az országba, és egyszerűek voltak. Nem kerestek tisztségeket, csak próbálták tenni Isten akaratát. Egy korszak végén élünk, és ez valóban döntő időszakká válik azoknak, akik értik az idők jeleit. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. 25. Zsoltár, 9. vers. Szükséges, hogy alázatosak legyünk. Gyülekezeteinkben és más szervezetekben mindig próbálunk valami nagyot tenni. Barátom, nem szükséges erre törekednünk. Arra van szükségünk, hogy találkozzunk Jézus Krisztus személye körül, mint ahogy a visszatérő maradék zsidóság tagjai tették. Megtartották a sátoros ünnepet, ahogyan megvan írva, és bemutatták az égő áldozatot napról napra megfelelő számban, a rendtartás szerint, mindegyiket a maga napján, továbbá az állandó égő áldozatot az új hold napján, és az Úr minden szent ünnepén esedékes égő áldozatot, és mindazoknak az önkéntes áldozatát, akik ilyent vittek az Úrnak. Ezrás könyve, 3. rész, 4. és 5. vers. Ezek az emberek visszatértek Isten igéjéhez. Felállították az oltárt, és ezután elkezdték építeni a templom alapzatát. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy vannak testvéreim, akiket megváltott az Úr Jézus Krisztus, és becsatolt az ő egyházába. Segíts meg, hogy szeressem testvéreimet, és velük együtt igyekezzem hirdetni a te igédet mindenhol, ahol megfordulok az emberek között. Ámen.